hegyszoros Weiner Leónak. Egy. Egy nyári reggelen útnak indult Gracián. Merre indult, milyen esztendőt írtak akkor, milyen hónapot vagy napot, mindenről nem akarok beszélni. Elbúcsúzott az apjától, anyjától, testvéreitől, irányt választott és elindult. Kettő. Már jó pár mérföldet haladhatott, amikor találkoztam vele. Gyengén izzadt a homloka, de hátra szegte nyakát, és csak nem kacagott a szabadság öröme miatt, mely, mint valami bizsergés vagy zsongás, egészen elfogta, tüzelte, vitte. Három. Alig akart megállni, hogy üdvözöljön, és csak nem figymálva szólt. Visszafelé mész? De hogy mondtam, kedves Graciani, nem megyek visszafelé, én csak ellenkező irányba tartok, mint te. Az mindegy, mondta Gracián, és már tovább sietett. Követtem. Négyes. Nagyon kedves és okos fiú volt. Az ölemben hordoztam gyerekkorában, és később megtanítottam minden szépre és jóra, amit tudtam. Most, hogy a szabadság mámorában találkoztam vele, megtelt a szívem iránta őszinte szánalommal. Sajnálkoztam a reményeimen, amelyeket hozzáfűztem, és a fáradozásaimon. Ötös. Ez az ifjú arc a maga szűzies, friss és hambas üdeségében is hasonlatos volt számomra, egy maszkhoz, amely hamvazó szerda reggelén eltépetten hever valami feldúlt mulatószoba sarkán. Már előre láttam rajta a tépéseket, kopásokat, horpadásokat, elferdüléseket, ráncokat és árnyékokat, amiket nem mos el még az éjszaka sem. Hatos. Gyönyörű reggel volt, gyenge szél fújt, alig hűvös, vidám, bohó szellő. Körös körül varázslatos és szokatlan színek, amilyeneket csak a legnagyobb festők tudnak összehozni. Mégiscsak szerencsés fiú ez a Gracián, mondtam magamban. Jókor indul, szép lesz az élete, mint egy álom. Valószínű, hogy nincs is semmi komoly ok sajnálkozni rajta. Gracián ment előre, nagy feszes léptekkel, mint azok az emberek, akik túl boldogok. Mint akiknek ki akar csordulni a szívük, s hogy ellensúlyozzák, sietnek, mint a pincér a telt pohárral. Hetes. Nem tudtam jól követni. A távolság köztünk mind nagyobb és nagyobb lett. Gondolkodtam egy pillanatig, hogy talán utána kellene kiáltani, de azután eszémbe jutott, amit mondott, visszafelé mész. Kegyetlenség volt tőle ilyet mondani, meggondolatlanság, az ifjúság és az egészség gőgje. Nem kiáltottam utána, inkább sietni próbáltam. 8. Gracián kitartóan, egyenletesen, feszesen lépegetett tovább, és nem nézett hátra. Nem nézte meg a gyönyörű erdőket és berkeket, amelyek az út mentén egymást váltogatták. Nem törődött a sok apró színes mezei virággal, nem hajolt le megszagolni egyet is. Mintha azt mondta volna, nem, nem, itt nem állok meg, még ma messze el akarok érni jó távolra, hazúrról, gyerekkoromtól, az emlékeimtől, a tanítómesteremtől, az egész régi életemtől. 9. Jó távolra, ismételgettem magamban. Ó, ami földünkön csak rövid távolságok vannak, Gracián, folytattam. Pár ezer kilométer, pár tízesztendő. És már láttam is, hogy Gracián megállott. A földre maga elé nézett valami sajátságos meglepetés heves mozdulatában megmerevedve. Sok állott, így kicsi előrehajolva, figyelve, szemlélődve, úgyhogy egészen lassú léptekkel utolértem. 10. Nem vette észre, mert a közelben megállapodtam. A dús zöld fűben, mint valami nagy csodálatos gyümölcs szőlő leveleken, ott feküdt egy nagy szőke asszony. Félig lecsukott szemekkel mozdulatlanul pompázatos mesztelenségben. A bőr elefántcsont színét egyenletesen és gyengéden világított át a vér rubintjának rózsaszínű fénye. Félig nyitott búzavirágszínű szemek alvás színleltek, és egyszer s mindazonban az égbolt végtelen távolságaiba is néztek, mint egy tükörbe kacérkodva. Az ornemes és tökéletes rajza finomította meg a hatalmas testet, és kicsi nyitette Rubens méreteit. 11. Valóban kár volt sajnálkozni Gracián miatt, mondtam magamban, hiszen a szerencse vezette őt kezdettől fogva. Kérdés azonban, hogy fölismerje, mi a tennivalója, és ifjú elbizakodottságában nem folytatja útját. Aggodalmam nem volt alaptalan. Gracián még pár pillanatig habozott, aztán megrázta a vállait, mint egy kiszakította magát a meleg pihegő női test bűvköréből, és újra elindult. Gracián, suttogtam, hova a pokolba sietsz annyira? De nem lett volna illő visszahívni őt, utána ballagtam tehát. 12. Gracián most szinte szaladni kezdett, úgy látszik, pótolni akarta az időveszteséget. Hiába újra meg kellett állnia, alig egy kőhajtásnyira. Földön most két leány feküdt előtte egy kisebb tisztáson, puha sárga homokban. Hasonlóan, mint két madár, vékonyak, kékes árnyékokkal. A kékes szín az ilyen fehér test kontúrjaiban sajátságos meleg csábító zamatot kap. Ennek a két leánynak a teste és látása olyan forrónak tűnt fel, mintha most keltek volna ki az ágyból. 13-as. Hivátlan szépség volt mind a kettő, ruganyos, kígyószerű, de kissé félelmes, mint két alvó macska vagy két apró vadállat. Ibolya színű szemeik közönösen nézték Graciánt mozdulatlanul, kihívó nyugalommal, ami nem tévesztheti el a hatását. Gracián megremegett, előrehajolt, majd letérdelt. Nem helyeselhettem, hogy Gracián megállapodik, világosan láttam, hogy a két nő jelenléte zavarni fogja. Már majdnem kézzel illette az egyiket, már majdnem kézzel illette, amikor csak ugyan hirtelen, mintha meggondolta volna magát, felugrott, keresztül lépett rajtuk, és újra útnak eredt. 14-es. Ez a szerencsétlen Gracián csak későn fogja észrevenni, későn fogja megtudni, hogy micsoda nagy hiba volt a szőke asszonynál meg nem állapodni, kinek természete és nemes szépsége leginkább illettek fiatal korához és tapasztalatlanságához. Nyilván érez valamit a levegőben, vagy fél és aggódik a jövője miatt, vagy megrontotta valaki. Így okoskodtam. 15. Gracián néhány perc múlva ismét megállapodott. Nem kellett többé sietnem, hamarosan elértem azt a néhány orgona bokrot, amelynek aljában három vagy négy nő hevert. Vörös hajuk bronza ragyogott a délutáni napban, és viruló testük barnás tónusaiban Tiziano legszebb vénuszaira emlékeztettek. Alaposan megnéztem őket. Gracián nem törődött velem, s így nem kellett félnem attól a fölényes és kegyetlen mosolytól, amelyel a fiatalok magokban szánják, kinevetik az idősebb férfiak fellobbanásait. Gracián ekkor már a távolba nézett, ahol szerte szét, mesztelen testekkel volt tele a mező. 16-os. 100 és 100 nő feküdt össze-vissza a magas fűbe, mint égből hullatott almák és őszi barackok, vagy hirtelen kinőtt egzotikus virágok. Sokan voltak, elfoglalták a látóhatárt, az utakat. Rettenetes és szívremegtető néma ostromzár. Gracián már irány nélkül futkosott közöttük a telhetetlenség és határozatlanság kétségbeesésével. 17-es. Mindenféle nő akadt a láthatatlan tömegben, klasszikus szépségű görög arcok, méroszi afrodité torzójával, gyengéd nyulák, hosszú derekú szűzies szőkelányok, hatalmas, izmos és félelmes hetérák, virgonc és posgás, szüzek, szinte nőietlenek vágyak és folytott tüzek nélkül. Meretten feküdtek, hanyat, mintha alig tudnák visszatartani a nevetést. Egy csomó apró leány egymásba gabajodva hever, csak nem gúlát képezve, csillogó fekete szemeikkel. Gráciánt nézték, leskelődve, sunyin és mohón. Kedves csoport volt. 18-as. Amint követtem a fiút bámulatos sorozatát, figyelhettem meg a különböző nőfajtáknak. Magas fekete hajú asszonyok is tűntek föl, elefántcsont színűek, bársonyosak. Karjukkal többnyire szemérmesen eltakarták a tekintetüket, vagy egy felhőre bámultak. Egy végtelen csatamezőhöz hasonlított a tájék. Nagyszerű volt, elhagyott, mozdulatlan és reménytelen, mint az élet. Mozgott, hullámzott mindenütt. Pihegett, emelkedett és süllyedt a sok mellkas, de alig észrevehetően. 19. Olykor egy pillanatra úgy tűnt fel, mintha valamelyik kar mozdulni készülne, hogy Gracián felé hívólag incsen, vagy hogy a lábát megfogva megállásra kényszerítse, de nem történt semmi, pedig már késő délután volt. Gracián lehajtotta a fejét. Induljunk vissza, fiam, vagy hozd magaddal egyet, ha akarod, de ne többet, mert korod miatt a mértékletesség ajánlatos és szükséges. Ezeket kiáltottam Gráciának, aki azonban nyilván nem hallott semmit, mert futni kezdett. 20-as. A nap már búcsúzott, a hátunk megett a távoli hegyeknél. Grácián alakja most megnyúltnak, meghajszoltnak és szánalmasnak tűnt fel. Az ifjúság féktelen vágya, azt hiszem, egyszerre rohanta meg, és fokozott rettegésbe hajszolta. Egyszer csak megállt, megtörölte homlokát. Keresztül ugrált a sok mesztelen test fölött, olykor rálépett egy-egy karra vagy lábra. Már-már elvesztettem szemei elől, holott nagy igyekezéssel követtem. 21. A sötétség is folyton növekedett, a látóhatár megszürkült. Utunk egy keskeny völgybe vezetett. Itt már nem lehetett járni, annyira sűrűn feküdtek mindenfelé. Gracián a testeken gázolt. Megállottam, kitártam karajaimat, és teljes erőmből kiáltottam. Fiam Gracián, elpusztulsz, fordulj vissza! Nem hallotta, vagy nem akarta hallani. Alakja mind jobban kisebbedett. 22. A látóhatárt ebben az irányban két óriási szikla zárt el, csak nem összeértek, és csak igen szűk utat hagytak szabadon. Hegyszoroshoz hasonlított ez a hely, idegenszerű, félelmes és baljóslatú volt. Aljában valóságos torlaszt alkottak a női testek. El volt zárva az út teljesen. Gracián négy kézláb próbált előre jutni. Most már nem menekülhetsz, kiáltottam, nem menekülhetsz. Még egyszer fölegyenesedett Gracián, olyan volt, mint egy hős, aki az élettől búcsúzik. 23. Azután elesett, lerogyott a kábító vonzásban, néhány kar fölemelkedett, és egy hörgést vagy sóhajt hallottam szerteszét, amely hirtelen átfutott az ajkakon, mint a hullámgyűrűk, ha valamit vízbe dobnak. Soká álltam ott meretten a bánattól és reménykedéstől figyelő szemekkel, míg csak rám nem borult a sötétkék éjszaka, de Gráciánt nem láttam többé. 24-es. Visszafordultam.